Kosztolányi György akadémikus, az Akadémia Orvosi Osztályának elnöke, az Akadémia Elnöki Bizottság az Egészségét nevű testületének vezetője, az Inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Professzor úr, mi az, azzal fejeztük be az előbb, hogy nem tudnak mindent, sőt, több mindent nem tudnak, mint amit tudnak. De mi az, amit biztosan tudnak? Például a demográfia egészen borzasztó képet fest elénk. Az akadémia egyik előadásában hangzott el, hogy megyék fognak népességükben jelentősen lecsökkenni, a korfa a középkorúak, az időskorúak felé nő, és százezrével kell hosszú kezelést igénylő betegségekkel számolnunk, úgy, hogy az ember az életciklus egészségi költéseinek a 80%-át az utolsó két évben költi el. Ez a kiinduló alap? Innen kell tervezni a megoldást?
Ez egy elég riasztó kép, és nyilvánvaló, hogy ezekben vannak túlzások, mert azért nem ne felejtsük el, hogy az, hogy előregszik a populáció, az nagyrészt az egészségügynek köszönhető.
Nem hal meg, aki meghalt volna.
Igen, azzal, hogy életben lehet tartani embereket, az, hogy eltűntek fertőző betegségek, az, hogy lehet gyógyítani a különféle rákokat, életben maradnak gyerekkori leukémiások, és lehetne sorolni, hogy mik azok a vívmányok, amit az orvostudomány eddig végzett. És én lehet, hogy az előbb egy kicsit remélem, hogy nem, de félek, hogy nehogy itt úgy tűnjen, hogy itt nincsenek válaszok és remények. Nem. Az orvostudomány muszáj, hogy optimista legyen, és én is optimista vagyok. Az viszont kétségtelen, hogy és hát az egész elnöki bizottságnak a célja, feladata, hogy próbáljuk tiszta helyzetet teremteni, tudományos igényi elemzésekkel nézzük meg, hogy mi az, amit tudunk, mi az, amit kell tenni, és mi az, ami rosszul megy. Ami biztos, és az előbb már mondtam, hogy erre mindenképpen majd kell beszélni, hogy az elején azt említettem, hogy nagyon iszonyatosan, így mondtam, az iszonyatosan drága lett az egészségügy. Az első következtetés az, hogy ha így van, akkor társadalom adjon erre pénzt. Iszonyú sok pénzt.
Ki mennyi pénzt adjon?
Hát ez a kérdés. Ez a kérdés, hogy ki mennyi pénzt, és mi lesz ennek a véget? Lehet-e korlátlanul adni? Mivel nem csak a politikusok, és akik a pénzt adják, azok nem örülnek egy ilyen igénynek. Felelősen gondolkodó egészségügyiek sem mondhatják ezt, pont azért, amit az előbb már mondtam, hogy nem ismert pontosan az egészség fogalom, nem ismert a egészségügyi szükséglet, irreálisnak tartjuk a társadalom és az egyének elvárásait az egészségügyel szembe. Az biztos, hogy több pénz kell az egészségügyre, mint ami a fejlett országok többségében van, és akkor itt most muszáj mondanom Magyarországot, lényegesen több pénz kell az egészségügyre, mint ami eddig van. Az OECD-t kimutatás azt is mutatja, hogy Magyarország ebbe inkább lemaradóban van. És ez elfogadhatatlan. Morális szempontból abszolút elfogadhatatlan. Erre több pénz kell.
Jó, de arra a kérdésre még mindig nincs válasz, hogy ezt a több pénzt kinek kell beletennie, mert az emberek úgy vannak ezzel, hogy egy jó csomó adózott pénzt beletesznek az egészségügyi ellátásba, amikor úgy vélik, lehet, hogy tévednek, de úgy vélik, hogy az úgynevezett ingyenes államiban, ami aztán nem ingyenes, mert járulékot fizetnek be, nem kapják meg azt, amit ők meg akarnak kapni. Tehát kinek kell több pénzt betenni?
Elmúlt napokban volt itt az akadémián is előfordultak az egészségügyi világszervezetnek a regionális, európai regionális testülete tartotta éves megbeszélését. Ott nagyon sok elhangzott részletkérdés, és az egyik központi kérdés az volt a milleniumi fejlesztési célok egyike, az, hogy az ENSZ a teljes populációra terjedő egészségügyi ellátást tűzte ki a milleniumi célokban. Ennek három feltétele van. Meg kell határozni azt, hogy ki részesüljön a közfinanszírozási alapból, meg kell határozni azt, hogy miben részesüljön, tehát hogy ki és mit kapjon, és a harmadik cél, ami csatlakozott harmadiknak, keresni kell a fejlett világban azt az arányt, ami a közfinanszírozást és a magánfinanszírozást helyes arányba tartja.
Bocsánat, de ha azt meg kell határozni, hogy ki részesüljön a közfinanszírozott ellátásból, akkor ez elkezdi megkérdőjelezni a szolidaritás elvét. Mert most mindenki részesül benne, akkor is, ha ő maga nem befizetője a rendszernek. Mert ez a szolidaritás lényege. Meg kell kérdőjelezni ezt az elvet?
Az elvet én nem így mondanám, hogy meg kell kérdőjelezni. Ez, amit mondtam már, hogy ezt én kétszer le is írtam már, megjelent, újra kell gondolni. Ez nem azt jelenti, hogy el kell vetni, ez a Bismarck féle szolidaritás elve az egy nagy vívmány volt, és nem is lehet ettől eltekinteni. De az, amit már említettem, hogy van az egyénnek a joga az egészséghez. Ez egy individuális jog. Erre, amit mondtam, hogy ennek irodalma is van, az individual medicine. Tehát az orvosi individuális medicina. Ezzel szemben van az a társadalom egészségügyi gondolkodás, aminek az alapja a szolidaritás. A kettőt össze kell egyeztetni. Vannak erre lehetőségek. Nem reménytelen összeegyeztetni azt, hogy az egyén jogát a társadalom és a szolidaritási alapon működő társadalom úgy érvényesítse, hogy az egyén a jogátnak az érvényesítését nem várhatja el korlátlanul a másik ember egészségügyi jogának a csorbításával. Erre most nincs is lehetőség meg időbe belemenni, ez egy nagyon kemény filozófiai kihívás, hogy hogyan lehet a szolidaritást összeegyeztetni az új technológiai tudományos fejlődéssel, a drágulással és az egyén jogával.
Jó, de erre például ez az elnöki bizottság tesz majd valamiféle vitaindító javaslatot, mert ezt én úgy képzelném, hogy erre társadalmi vita kell, mert az emberek bőrére megy a szó legszorosabb értelmébe a vita eredménye.
Igen, tulajdonképpen ez az egésznek a célja. Ez egésznek a célja a bizottságunknak a jövő kedden lesz a következő ülése. Én tegnap előtt küldtem el a bizottsági tagnak egy ilyen vitaindítót, annak ez az egyik központi gondolata, hogy hogyan lehet ezt a mindenkire terjedő ENSZ célt, a milleniumi célt úgy teljesíteni, hogy ezt a kérdést, hogy a korlátozott pénz, rendelkezésre álló pénzt hogyan tudjuk úgy elosztani, hogy arra a kérdésre, hogy ki és mit kapjon, amennyire lehet társadalmi igazságosságos lehet elosztani. Az is kétségtelen, és ez is egy magyar sajátság, hogy az, ami az elmúlt időszakban Magyarországon van, hogy túl terjedt a magánköltés, ez biztos, hogy korrigálandó. Tehát az, hogy ez egy kettős, kétszintessé tette az egészségügyi ellátást, ha tehetősek meg tudják fizetni a magánellátást, a kevésbé tehetősek nem tudják megfizetni.
De ez jó vagy rossz? Mert az ember úgy képzelné, hogy ha a tehetősek megfizetik a magánellátást, akkor ezzel tehermentesítik az állami ellátást is, hiszen nem ott veszik igénybe. Nyilván vannak ilyen átjárások, hogy állami eszközzel, stb., de hogyha tisztán vesszük, akkor ez jó kell, hogy legyen, nem?
Igen. Ez átvezet arra, amit Magyarországon is ezzel foglalkozók felvetettek, és erről lehet is olvasni. Ez talán úgy terjedt el a egészség szakpolitikában, hogy alapcsomagot kellene meghatározni. Ez az, amit az előbb már említettem, hogy a nagyon sok terápiás, diagnosztikus lehetőség közül mi az, ami feltétlenül szükséges az ember egészségének a megőrzéséhez. Tehát ezt az alapcsomagot meg lehetne határozni, ez egy cél, hogy ez egy kemény társadalmi vitát jelent, egy olyan alapcsomag, amit, és ebben a szolidaritás lenne a vezér elv, mindenkinek részesednie, szolgáltatni és nyújtani kell. És hogyha valaki ezen felül szeretne valamit még, az olyan biztosítást kössön, ami lehetőséget nyújt erre. Én ezt jobbnak látnám, mint hogy azt mondjuk, hogy az pedig menjen a magánszolgáltatóhoz. Tehát az a régóta vitatott több biztosítós és több szakaszos egészségügyi biztosítási rendszer, azzal igenis újra kell foglalkozni, vagy foglalkozni kell egy a felelősség az észszerűség elve alapján, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy legyen egy alapcsomag, és hogy és ebben benne legyen a szolidaritás elv alatt mindenki, akinek az egészségügyi miatt szüksége van, és ezen felül a tehetősebbek azok juthassanak más ellátáshoz is.
De professzor, hogy akarja a társadalom, vagy hogy akarják a társadalom elé vinni a felelősség és észszerűség elvét, amikor még az Európai Akadémiák testülete is csak most jutott el addig, hogy világosan kimondja, hogy a homeopátia az nem tudományon alapul. Ilyen eléggé kézenfekvő dologban is csak most léptek előre. És a Magyar Tudományos Akadémia sem járt sokkal az európai testületek előtt. És hát ha megnézi az internetet, akkor látja, mindenre van csodaszer. És mindent hisznek is az emberek, mert óriási pénz áramlik ebbe az iparágba.
Hogy hogyan? Azt kérdez, hogy hogyan lehet ez? Hát ez egy nagyon nehéz dolog. Ez egy vége láthatatlan oktatás-nevelés kérdése. Régóta ezt a orvosi kamara is nagyon régóta szorgalmazza, hogy az egészségügy legyen kötelező tantárgy a köznevelésben. A nevelést nagyon korán el kell kezdeni. Nagyon fontos társadalmi vitát, társadalmi kommunikációt kell folytatni. Az egészségügyben minden nemzetközi testület, nemzetközi akadémiákra külön felhívják a figyelmet erre, hogy társadalmi vita legyen, átlátható legyen az egészségügy, és olyan szabályok legyenek, amelyek ezt a célt szolgálják. Na most az, amit mondtam, hogy több pénz kell a rendszerbe, ez nem vitatható. Az viszont egy tév út, hogyha mi azt mondjuk, és erre lehet néha hallani, hogy most nem is a régen egy jó barátom tette fel a kérdést, hogy nem érti, hogy miért nem javulnak a magyar egészségügyi mutatók, mivel rengeteg pénz került a rendszerbe. A pénz önmagában nem fogja megoldani a kérdést. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű olyan hasonlatot, amikor láttam egy sárkányhajót, 15-20 ember húzta az evezőket, és velük szembe ül valaki, aki dobol és diktálja a tempót. És valahogy arra gondoltam, hogy ha az evezőt fogók között nincs összhang, és nem jól diktálják a tempót, akkor hiába cserélik ki az egyes evezőket jobbakra, azok össze fognak akadni, és nem fog megindulni a sárkányhajó. De hogyha van egy olyan jó irányító testület, az egészségügyi szakpolitika, amelyik a több pénzt arra fordítja, hogy mik legyenek azok a mutatók, amelyeket a népegészségügyi szempontok alapján prioritásként kell kezelni. Hogyan legyen a szakember ellátás, az orvosi, nem orvosi szakszemélyzetnek a képzése, támogatása is. Itt bizony belejön már a fizetés is. De megint azt mondom, hogy önmagában a fizetés emelés sem lesz elég. Hogyha nincs az, hogy egy koncentrált gondolati út révén, társadalmi út végén egy koncepción alapú egészségügyi stratégia létre nem jönne. Ilyet, ezzel az ország adós nagyon régóta.
De ilyet eddig nem hozott létre egyetlen kormányzati ciklus alatt senki. Vezető politikusok szoktak is azzal példánozni, hogy a szakmának esetleg valami konszenzusra kéne jutni. Ez a testület, ami végül is a magyar tudomány csúcsa, csinálhat ilyen konszenzust az egészségpolitikán belül, amit utána úgy adod a döntéshozónak, hogy ez egy tudományos módszer. Ezt próbáljátok meg?
Konszenzust mi nem fogunk tudni csinálni, de az, hogy ilyet felmutassunk, az a célunk. Az a célunk, az elején mondtam is, hogy ez az a nemzetközi ajánlások, független akadémiák ajánlás, és milyen kis az, hogy a kormánynak, a mindenkori kormánynak, a politikusoknak, a társadalomnak tárjunk fel olyan utakat, javaslatokat, amelyeket ezzel foglalkozók, a nemzetközi tapasztalatok, a saját helyzetünk elemzéséből valamilyen módon meg tudnak fogalmazni. Ez egy nagyon nehéz, hosszú folyamat lesz. Erre a 15 tagú elnöki bizottság biztos, hogy nem lesz elég. Ez a megint csak a nemzetközi mintára alapozva úgy is indultunk, hogy akik most az elnöki bizottságban vagyunk 15-en különböző disziplinákból, mi foglalkozunk ezzel a kérdéssel. De egy széles körű külső szakértői testületet szeretnénk igénybe venni. Az egyik ilyen példa az amerikai ilyen akadémiai testület, ott 2000 független önkéntes segítő van, minden évben cserélik. Azok, akik motivációt éreznek, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznak, és az ő bevonásukkal egy elég széles társadalmi lefedettséget lehet mondani, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel.
Professzor, jó gyakorlatot látnak valahol, mert az ezzel foglalkozó szakemberek, amennyire ezt innen meg lehet ítélni, a saját országok egészségügyét általában bírálni szokták, azt szokták tűrhetetlennek, tarthatatlannak és megreformálandónak nevezni. De nem szoktak mondani olyat, hogy a másikét kéne átvenni, mert az úgy egy az egyben jó.
Nagyon jó, hogy ezt is jól látja. Az egy nagy vita, nagy hiba lenne, hogyha valaki itt Magyarországon azt mondja, hogy át akarjuk venni a svédet, az amerikait, a angliait, a bármelyiket. Ez nagy hiba lenne. Nincs olyan. Tehát mindenhol problémák vannak azért, mert ez az egészségügy globális, a 21. századi egészségügynek egy globális nehézsége. El akartam kerülni a válságot, mert akkor abból ez nagyon nehéz lenne.
Igen.
Nem, de ez egy olyan, és ez itt a célunk az, hogy mi globális szinten szeretnénk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és azt tesszük hozzá, hogyha mi Magyarországon vagyunk, és a cél az, nyilvánvalóan a magyar társadalomnak adjunk valamilyen olyan megfogható ajánlást, akkor nagyon buta dolog lenne a magyarországi anomáliák kezelését nem olyan szempontok alapján kezdeni, ami a globális egészségügyi válság kiszöréséből ajánlható. És ilyen értelemben azért vannak olyan megállapítások, amelyek felkínálhatók a politikának, már is lenne ilyen, hogy ezt mutatják az eddigi ajánlások, eddigi elemzések, és erre kellene lépni. Sajnos ugye itt aztán nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, mert a társadalomnak a különböle érdek csoportjainak természetesen nem egyezik az érdeke.
Idősek, fiatalok például a legvilágosabb ellentét.
Például, itt kellene egy nagyon-nagyon jó kiérlelt stratégiai, koncepció stratégiai terv, amit erős politikai akarattal, és ez egy nagyon erős politikai akarat kell, a szakmával összefogva, és a szakma véleményre támaszkodva, de nem átadva a szakmának az irányítást. Ez lehet, hogy most az orvos végzettségű hallgatók most megköveznek ezért, de nem lenne helyes, nagyon rossz lenne, hogy az orvosok kezébe kerülne, hogy mit csináljunk. De az, hogy a politikai akaratot az orvosok és a szakma véleményeire alapozzák, ezt viszont igen, ezt viszont állítom, be kell vonni, és ez a szakmapolitika, ez lenne a szakmapolitika, hogy a szakmapolitikai kérdések, a foglalkozók igenis vegyék azt a azt a feladatot magukra, hogy ők keresik a szakmával a kapcsolatot, értékelik és motiválják a szakmát, hogy nyilvánítson véleményt, és a megérlelt társadalmi vitán legkristályosodott elveket a politikai akarat valósítsa meg.
Hogy menjek egyel beljebb a globális szintről, mennyire van a genetika tudománya attól, hogy az utódaink tulajdonságait megpróbáljuk meghatározni?
Hát ez egy tudományos vita tárgya.
Vagyis azért, lehet?
Azért tudományos vita tárgya, mert nem kizárt. Nem kizárt. Ez egy nagyon-nagyon ingoványos terület, tudományosan is ingoványosnak mondom, mert a genetika elfogult hívei, azok, ahogy már mondtam, a ezredforduló nagy eufóriájában túlgenetizáltak, ezt így szoktuk mondani, mindent, hogy meg lehet csinálni. Azóta egy másik nagy tudományos gondolkodás tört előre, ezt epigenetikának mondjuk, ami azt mondja, hogy a eddigieknél és az eddigi hitnél sokkal nagyobb szerepe van a környezetnek. Én nagyon eltökélt híve vagyok az epigenetikai gondolatnak, mert ez azt jelenti, hogy senki nincs felmentve az alól, hogy saját maga érezze a felelősséget. Mert a szüleinktől kapunk valami genetikai készséget, de az, hogy ebből mi fog realizálódni, az a környezettől függ. És erre gyűlnek az adatok, döbbenetes adatok vannak, hogy mivel lehet befolyásolni azt, hogy valaki mivé fog válni.
De na most kell számolnia egy később megszületendő gyereknek, hogy a szülei egy genetikussal tervezték a szeme színét, a haja göndörségét, az értelmi képességeit, a lába görbületét, meg ilyesmiket? Vagy ez a science fiction?
Ennyire részletesen nem, de az, hogy lehet befolyásolni bizonyos dolgokat, erre azért mondtam, hogy ingoványos, mert a ezzel foglalkozó tudományos ismeretek, közlemények, azok a szerzők elvakultsága és a saját gondolatok meg kísérleteik eltúzása miatt eltolozzák. Hadd mondjak megint egy olyat, amire lehet, hogy de jó, hogyha tudunk erről. Ez pedig az Európai Akadémiák Testülete tavaly hozta, sőt azt hiszem idén, ez Magyarországon is megjelent az akadémia honlapján, hogy a tudományos eredmények reprodukálhatósága elkeserítően alacsony. Ez annyit jelent, hogy van, aki felfedez valamit, és az utána vizsgálatoknak zavarba ejtően nagy száma nem tudja reprodukálni.
De nem azt tartjuk tudománynak, ami kísérletesen reprodukálható? És az az eredmény? Definíció
hát,
szerint?
Igen, és ezért én sokkal jobban szeretem azt mondani, hogy nem a tudományos tételekbe kell hinni, hanem a tudományos gondolkodás mindenhatóságában, ha mindenhatóságot lehet itt mondani. És ennek az a lényeg, az állandó kételkedés, az állandó kérdésfeltevés, az állandó ütköztetése a véleményeknek, és bizony ebbe beletartozik az is, hogy van egy olyan tudományos felismerés, amit az illető kutatócsoport ismételt, most elég szigorú kritériumok vannak, hogy megjelenhessen egy folyóiratban, ismételt, meggyőződött, valami is úgy néz ki, hogy igen, és azt közli. És egy másik csoport nem tudja reprodukálni, és ez ebben nagyon sok ok van. Nekem a kedvenc ilyen példám, ami elég régen volt már, de mindent valami, azt hiszem, a franciák voltak, akik próbáltak valamit, nem tudom melyik ország kutatását, és nem sikerült. És nem fogja elhinni, a desztillált víz volt az egyetlen, ami nem stimmelt. És kicserítik a desztillált víz, és működött a módszer. Na, ezt csak azért mondom, hogy a tudományos gondolkodás, az abba kell hinni, a kételkedésben, a kérdésfeltevésben, és az, hogy a dolgoknak az elődevitele az csak a tudományos kételkedés is így lehet. Na most visszatérve még az utód megválaszolására, hogy bizonyos kérdések valóban, bizonyos tulajdonságok befolyásolhatók, és erre most az idén egyik az akadémián most fog ki megjelenni ezzel kapcsolatos állásfoglalás, ami a tudományos élettudományokban óriási szenzációként két éve robbant be, ez a génszerkesztés, ami annyit jelent, hogy pontosan lehet, valamikor a génsebészetről beszéltünk, de az volt a veszély, hogy tönkre megy, kellemetlen tünetei lesznek, rossz tünetei. A gén szerkesztés, egy új módszer, ezzel célozni lehet, meg lehet célozni, mi az, ami ki kell venni, és betenni. Most ez megint meglódította a fantáziát és a mindenféle reményt. Lehet gén szerkesztéssel elérni bizonyos kívánt tulajdonságokat.
Hol a határa?
Hát igen. Ez a világ tudományos testületei határozottan ezt mondják, hogy ez az ivarsejtekben, tehát a következő generációt érintő beavatkozására abszolút tilos. Most erre mondhatja, hogy mi van, ha valaki elmegy egy nemzetközi vizekre, egy hajón, és ott csinálja. Hát ugye volt pár évvel ezelőtt az Antinori nevű kutató, aki nemzetközi vizekre hajózott, és akkor ott folytatott kutatásokat. Határ, hát ez nagyon nehéz megmondani, hogy hol a határ. Minden esetre ezzel tisztába kell lenni megint a társadalomnak, ezért fogjuk ezt megjelentetni. Erre a növénytermesztők, állattenyésztők kezében ez egy nagyon nagy örömmel üdvözölt lehetőség lenne, mert a GMO kérdésre egy nagyon frappáns alternatív utat kínálna. Nem kellene idegen gént bevinni, hanem ki lehet venni, ami nem kell oda. Az embernél reménykeltő vizsgálatok vannak. Az idén nem sokkal korábban jelent meg Amerikában egy ilyen génszerkesztési tanulmány. Egy veleszületett szívhibát sikerült. Természetesen nem úgy, hogy ebből lett egy gyerek már, hanem embriókon elvégezni, de ezt a szabályok miatt ezeket meg kellett semmisíteni. Nyilvánvalóan nem lehet továbbvinni. Az biztos, hogy a világ, azt szerintem is abban reménykedem, hogy soha nem lesz olyan, hogy a következő generációkat veszélyeztető manipulációkra fog tévedni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kosztolányi György akadémikus, az Akadémia Orvosi Osztályának elnöke. Az Akadémia Elnöki Bizottsága az Egészségért nevű testületének vezetője volt. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.